Natura Stúdió. Szerdánként természetesen. Szeretettel köszöntöm a Natura Stúdió hallgatóit, Benedek Csilla vagyok. Minden évben a világ számos országában lelkes édesanyák megrendezik a Nemzetközi Babahordozó Hetet. Erdély több városa idén is csatlakozott az eseményhez. Marosvásárhelyen a múlt szerdán kezdődött a rendezvénysorozat, amelyen előadásokkal, tanfolyamokkal és hordozós felvonulással várták az érdeklődőket. Székelyudvarhelyen szombaton tartottak babahordozós világnapot. Csíkszeredában a héten szerveznek ingyenes programokat a hordozó édesanyák. Holnap például új és használt babahordozók és tartozékok vásárára várják az érdeklődőket. Mai adásunk vendége egy kolozsvári anyuka, aki mamagoló név alatt hordozóeszköz manufaktúrát működtet. Patrubány Csilla kézműves kisüzemében kizárólag természetes anyagokból dolgoznak. A következő percekben tehát a mamagoló alapítója kalauzol bennünket a babahordozók világába. De előtte oszlassuk el a kételyeket. A babahordozás múló divat, vagy gyakorlatias, észszerű gondoskodás?
Hát egyértelműen a második variáns, habár most hál' Istennek divat lett az észszerű, praktikus, természetközeli, baba központú, szeretet alapú, kötődés alapú nevelés.
Patrubány Csillát hallják.
De ettől függetlenül ez egy ősrégi. Ugye a szegényebb országokban és a világ elmaradottabb vidékein ez egy abszolút mindennapi szükséglet, mivel a szülők nem tudják megengedni maguknak, hogy gyereknevelési szabadságot vegyenek ki. Viszont a csecsemőt biztonságban kell tudniuk, ezért magukra kötik és hordozzák. Tehát legyen az anyához közel, test közelben, így könnyebben is szoptatja, táplálja és megőrzi a gyermek, meg messze menően nyugodtabb, meg megvan adva neki az a közelség, amire szüksége van egy csecsemőnek és kisbabának is, úgyhogy egyértelműen ez egy nagyon jó divat.
Miért pont babahordozókat készít?
Készíthetnék sok minden mást, azért, mert megtapasztaltam azt, hogy mennyire jó. Az elején azért kezdtem el hordozni, mert hogy megszületett a kislányom, és mint minden kezdőszülő életében az első hónapok nehezek voltak, lent-fent hullámhegyek, és azt tapasztaltam meg, hogy a gyermekem sokkal nyugodtabb, ha ölben tartom. És mivel a karom nem bírta, illetve fájt a hátam, ezért kipróbáltam a hordozóeszközöket, és nekem nagyon bevált, a gyermekem órákig aludt, és én úgymond visszakaptam az életemet, a nyugalmamat nyilván, mert én is pihentebb voltam, hogyha ő is pihent volt, és azt láttam, hogy Romániában nem nagyon elérhetőek ezek az eszközök, sőt, szinte egyáltalán csak import cuccok voltak, és amikor azt látod, hogy egy anyuka, aki a kismamaság első 3 hónapjában van, és teljesen el van veszve, és kétségbeejtően kialvatlan, és a gyermekét azt mondja, hogy nem tudja elhallgattatni, most ez mindenkinek, akinek kisbabája van, ismerős helyzet. Tehát én nem szeretem a falcs álomképeket festő hozzáállást, ez egy nehéz periódus, és az emberek egymás mellett kell álljanak test közelben ahhoz, hogy kisegítsék egymást. De az az anyuka, aki bejön hozzám, és ott van egy gyerekkel, aki sír, betesszük a hordozóba, beállítjuk, és a baba elalszik, és az anyuka kifújja a levegőt, és azt mondja, hogy hát ez fantasztikus, azon kívül rengeteget segít az első görcsös, kolikás hónapokban, mert a baba ugye függőleges pozícióban könnyebben böfizik. Nem fáj annyit a pocakja, bebizonyították ugye az ortopédusok is, hogy nagyon jó hatással van a csipőficam elkerülésére, illetve korrigálásra a helyes babahordozás. Rengeteg testi és lelki előnye van, tehát anyára és babára nézve egyaránt.
Modern asszonyok, a modern korban tele vagyunk mindenféle szakirodalommal, szakértőkkel, vívmányokkal, ugyanakkor vívódásokkal is, hogy szakítsunk-e végleg a régi kor eszményeivel. Mi a véleménye erről?
A tapasztalatom azt mutatja, hogy a nagyanyáink eszményeivel abszolút nem kell szakítani, tehát, hogy vannak dolgok, van egyfajta hagyomány, amit nagyon jó, illetve létkérdés megtartani, és az a gyerekneveléssel kapcsolatban hatványozottan igaz, mert ugye azt látom, hogy az úgymond civilizálatlan törzsi életformában régebbre visszamenőnek, tehát minél később civilizálódtak, annál hosszabban megmaradt egy csomó olyan természetes szokás, hagyomány, ösztön, ami nagyon-nagyon jó volt. Tehát ugye, ahogy mindig mondom, hogy kaptam enszer a kommentárt az utcán, hogy úgy hordozom, mint a cigányok, és hogy nem volt pénzem babakocsira, azért tettem lepedőbe, meg egyáltalán ez egy ilyen borzasztó pejoratív dolog volt, főleg itt nálunk, mert ugye a cigányasszonyok még mindig sálba hordozzák, egy kendőbe hordozzák magukra kötve a gyereket, és nagyon jól teszik, tehát hogy náluk ez egy ilyen teljesen természetesen megmaradt. A gyerek ott van az anyján, addig, amíg elkezd járni, mert hol lenne máshol? Miért lenne máshol? Ott van kézügyben, hogy táplálhassa, és ott van karnyújtás, tehát a gyereknek megmarad még az a nagyon szoros kötődés, ami így is úgy is megvan lelkileg. Tehát a gyermekben igény van rá, de ugye a nyugati civilizáció arra tanítja és ösztökéli és serkenti minden módon az anyát és a szülőket, hogy ezt minél hamarabb szakítsa meg. Minél hamarabb önállósítsa a gyereket. Egy olyan gyereket, aki 9 hónapig a tested és a lelked része volt, elvárja tőle, mondjuk például Amerikában ugye óriási divat, a gyerekszobát berendezni. Tehát valami, ami magadban hordoztál, azt átpakolod egy teljesen külön térbe, külön ágyba, külön világba. Én azt mondom viszont, hogy ezeket a kötelékeket, amik mondom lelkileg a gyermek irányából legalábbis így is, úgy is olyan szorosak, és hogyha nem vagy ott, vagy nem elégíted ki, akkor erőszakosan vágod el, és az a gyermeknek egyszerűen trauma, nem érti. Tehát az ő lelke ezzel mutilálva van, hogyha ez, hogy hagyjuk a gyereket sírni, mert abba hagyja. Persze abba hagyja, nem feltétlenül jó ez neki, hogy abba hagyja, mert ugye nagyon könnyen rájön az ember tudat alatt, hogy ő nem jól beszél, nem jól kommunikál az ő hangjára, nem jön választ. Tehát ilyen egyszerű dolgok. A cigányok nem hagyják sírni a gyereküket, vagy nem szoptatják meg, hogy ne szoptatnák meg. Meg ez az őrület az utcán szoptatással. Mindenki eszik az utcán. A csecsemő miért ne egyen az utcán? Ez nyilván ebből nem kell vértontani, tehát hogy ez nem egy harci téma, ugyanúgy, ahogy én soha az életben nem szóltam rá szülőre, hogy nézd, ez a babahordozó nem jó, nyomja a gyerek gerincét, ne hordozd ebbe, vagy a babakocsit merőn toló, benne az üvöltő gyereket rázogató szülőre, hogy figyelj, ha felveszed, próbáld ki ezt az eszközt, nézek, hogy egy perc alatt. Nem, mindenkinek megvan a maga döntése, és ezt tiszteletbe kell tartani. De ettől én mondhatom azt, ha megkérdeznek, én nekem ez a tapasztalatom, hogy ez a fajta hagyományőrzés úgymond jó. Tehát rengeteg olyan dolog van, amit meg kell őrizni, úgy gondolom.
Natura Stúdió vendége Patrubány Csilla, a Mamaguló alapítója, akivel saját készítésű babahordozó eszközeiről beszélgetünk kolozsvári műhelyében.
Amikor hozzálátott a babahordozók készítéséhez, hány éve is egyébként?
2009 márciusában.
Akkor még említette is, hogy kevésbé ismert fogalom.
Abszolút nem volt ismert, tehát hogy nagyon brutális reakciókat váltott ki az utcán, tehát kezdve attól, hogy kaptam pénzt a templomba, kaptam egy lejt, mert azt hitték, hogy koldulok, tehát hogy ringattam a gyerekemet magamra kötve vasárnap a misén hátul, és ugye billegtem egyik lábomról a másikra, egy kifele igyekvő hölgy adott nekem is egy lejt, meg a mellettem áldogáló öregnének, aki szintén nem volt koldus amúgy, de mindketten kaptunk egy-egy lejt. Meg elegészen addig, hogy csúfotűzök a gyerekből, hogy megfullad, hogy karikalábú lesz, meg mindenféle, tehát hogy ez nagyon nem volt egy ismert dolog.
Még mindig találkozni előítéletekkel?
Nem annyira. Most már szerintem nem. Ugye az anyukák visszajelzéseiből is azt látom, hogy már megszokták, tehát hogy mondjam, lehet, hogy ugyanúgy nem értenek egyet vele valószínűleg, de már annyian vannak az utcán, hogy már nem szólnak be. Mert ezelőtt, tehát 2011 nyarán volt itt Románia szintén egy ilyen óriási bomba, amikor így divat lett a babahordozás. Tényleg volt egy ilyen nagyon-nagyon erősen érzékelhető ugrás, és azóta is elég keményen fent van ez a mutató, abár most maga az előállítás szempontjából változott, de hál' Istennek az anyukák hordoznak. Tehát azt mondhatom, hogy szinte minden kisvárosban van babahordozóklub.
Térjünk vissza egy kicsit a Mamaguló történetéhez.
Hát óriási fejlődés. Mint gyerekkel körülbelül úgy történt. Én ugye filmrendezést végeztem, de mondom, miután megszületett a kislányom, utána csak babagravitációs központú volt az élet, és úgy kezdtem el, hogy nem is tudom, 50 lejre vásároltam anyagot, és először csak ilyen erszény típusú hordozókat kezdtem el varni, vartam ennyit magunknak. Nagyon szerettük a lányommal, akkor már majdnem egy éves volt, imádott benne ülni, nekem borzasztó könnyű volt, tehát kinyílt a világ. És akkor a barátnőimnek is vartam, mert nekik is ugye nagyon tetszett. És akkor elkezdték megkérdezni, nem vars nekem is egyet, de igen, nem vars egyet, de igen, ezt, azt, azt. Utána már elkezdtünk, de hogy legyen állítható, hogy apa is tudja hordani, de hogy legyen valami olyan, amit kisebb babák is hordhatnak, karikás kendők, és szépen így évről évre fejlődtünk. Az elején még nagyon sok bemutatót tartottam, meg előadást, meg jártunk mindenféle kismama klubba. Most már inkább ilyen belső a műhely munka, mert az anyukák nagyon bájtfülűek lettek, és ki vannak tanulva, tehát nincs szükségük felvilágosításra. Úgyhogy inkább egy ilyen műhely munkává alakultam a magoló tevékenysége, amit én nem bánok, mert nagyon szeretem az alkotási folyamatot. Most már ott tartunk, hogy speciális babahordozásra alkalmas anyagjaink vannak, zsakárt szövésűek, és a saját mintáinkat szövetjük, amiből készítünk karikás kendőt, hosszú hordozó kendőt, csatos hordozót, ombuhimót, ez a 4 alap eszköz van, még készítgetünk erszényt is, meg babahordozó felsőt, de ez nem annyira igényelt itt nálunk, és hát a gyártás azért nagyon kínszenvedéses folyamat sajnos itt Romániában, néha csak azért nem adom fel, hogy maradjon meg tényleg a kontinuitás. De az, hogy nincs gyár, csak az egyik probléma, mert nincs szérna sem, tehát nincs alapanyag, nagyon nehéz beszerezni, és csak import, és nincsenek technikusok. Nincs szakember, tehát nem egy olyan élő dolog, mint Angliában tegyük fel, vagy Lengyelországban, vagy Csehországban, Törökországban, ahol nagyon nagyok és virágzik ez az ipar, tehát hogy nagyon nehéz megőrizni helyinek, pedig én abszolút mértékben hiszek a helyi, az önfenntartó és az önszabályzó rendszerekben, de szinte lehetetlen létrehozni.
És akkor hol szőnek, kik szőnek a mamagolók?
Ez szakmai titok. Igyekszünk a Kárpát-medencén belül tartani a gyártást. Kimondottan az anyagot, ugye szövik gyárban, a műhely pedig a mamagoló műhely az ugye Kolozsváron van, és itt állítjuk elő teljes mértékben a szabástól egészen a csomagolásig a hordozókat. Most már még, ami nagyon nagy dolog, ezt el kell mondanom, mert kevés ember rendelkezik ezzel, kevés gyártó, hogy megvannak az EU és az Amerikai Egyesült Államok biztonsági szabványainak megfelelő papírjaink. Ez egy nagyon hosszú és nagyon nehéz folyamat volt leteszteltetni a termékeinket, mert csak Amerikában és Kínában vannak ilyen megfelelő tesztlaborok, akik megfelelő papírokat tudnak, tehát egy ilyen óriási bürokrácia. Ezek a szabványok kimondottan csak technikai szabványok. Tehát, hogy olyan mértékben nem lényeglátásra törekednek, mint hogy azt megszoktuk, egészségi szempontból nem tesztelnek semmit le. Az az ortopéd orvosokra várna, akiknél sajnos megint csak az van, hogy nagyon megoszlik a vélemény. Az idősek abszolút nem hallottak róla, vagy hallottak, de nem érdekli. Vagy hallottak, de hülyeségeket mondanak. Tehát, hogy tényleg volt olyan, hogy azt ajánlotta, hogy hordozza arccal kifele a gyermeket, ami abszolút nem jó, nagyon feszíti a gerincét, nyomja az ágyékát, nyomja a farokcsontját, tehát, hogy nagyon egészségtelen. És akkor azért van fiatal gárda, akik ajánlják, külön felírja az ortopéd orvos, hogy tessék hordozni minél többet, mennyivel jobb, mint egy fix műanyag feszítőhám, amivel a kisbabákat kezelték akkor, amikor én voltam kicsi. Nagyon próbáltam együttműködni, elindítottunk 3 évvel ezelőtt egy programot, az a neve, hogy Rap for Life.
Patrubány Csillát hallják.
Felajánlottunk minden újszülött osztálynak egy speciális babahordozót, abban az esetben, hogyha támogatják a kenguru gondozási módszert, ami azt jelenti, hogy a koraszülött babákat nem inkubátorban tartják, hanem bőrkontaktusban az anyán, az apán, a hozzátartozón, bárkin. Tehát a lényeg az, hogy akár intubálva, akár légzésmonitorizálással, mindenfélével, de a babákat a szülőn bőrkontaktusba kell tartani. És hihetetlen eredményeket érnek el. Sajnos Romániában 2 vagy 3 hely van, Szebenben és talán Bukarestben van egy újszülött osztály, akik ezt a módszert használják, viszont Magyarországon rengeteg kórházzal működök együtt, többek között a Honvéd kórházzal, ahol egyszerűen lenyűgöző, hogy fél kilós gyermekek akkorák, hogy egyszerűen nem hinnéd el, hogy az a baba lehet annyira pindur, és ott kuksol az anyukájának a mellkasán 5-6 órát ki, amennyit bírja, és a babáknak Everest meredekségben ível felfele a felépülése, és sokkal hamarabb kezden állnak lábra, érik el a hazamenő súlyt.
Miért van ez? Tehát a kontaktus miatt?
Azért, mert a gyermeknek arra van szüksége fizikailag is és lelkileg, hogy érezze azt, hogy megszületett. Ugye egy dobozban ezt elég nehéz érezni, hogy azt, hogy várták. Tehát, hogy valami hívja az élet. A motivációról szól. Mert amikor ott vagy és hallod ugye az anyára bőr a bőrön kapcsolatban léve, a baba hallja az anya szívverését, érzi a lélegzetének a ritmusát, melegen tartja, ugyanazt érzi, mint amit a mélyben érzett. Tehát, hogy úgymond újra teremti azt az állapotot, amiből ő túl hamar kiszakadt, és folyamatosan motiválja ugye a szeretet, mert az ölelésnek az ereje az leírhatatlan, és erre ezeknek a babáknak van a legnagyobb szüksége, tehát arra, hogy hívet az életre, és ő folyamatosan 24-ből 24 órát, ahogy nyugaton csinálják, már főleg Skandináviában, mert ezt egy skandináv orvos fejlesztette ki ezt a technikát, Dél-Amerikában, tehát olyan országokban, ahol óriási a koraszülés arány, mert nagyon szegények az országok, és az anyák nem tudják kihordani 9 hónapig a gyermekeket, és hatalmas volt a koraszülött elhalálozás. És ő felfedezte azt, hogy az anyára téve a gyermekek, nem tudom, a Bolíviában talán 70%-ról 30%-ra csökkentették le az elhalálozást. És az a nagyon jó, hogy ez már Magyarországig eljutott, és nagyon remélem, hogy hozzánk is el fog jutni, mert óriási segítség lenne maguknak, a kórházi dolgozóknak ezt, és nem beszélve arról, hogy hány anya és hány baba kezdhetne teljesen más tarttal.
Volt már próbálkozása esetleg itt helyi
volt,
szinten? És
volt.
Milyen tapasztalatok?
Gyenge. Sajnos. Tehát ugye ez az igazság, hogy ilyen nagyon elzárkóznak, és én azt hiszem, hogy egyszerűen a nem ismerésből fakadó elzárkózásról van szó, pedig nem úgy mentem, én nem terméket reklámozom, mert ezeket ingyen adjuk, ezeket most már nem hordozókat adunk, hanem kifejlesztettünk egy olyan felsőt, amivel lehet kengurúzni. Tehát tulajdonképpen egy ilyen dupla oldalú szoptatós-szerű blúz, tehát hogy nem azért mentem, hogy ezeket eladjam, mondom, mert ingyen adjuk, hanem azért mentem, hogy ajánljam fel azt akár, hogy megbeszéltem Magyarországon több kórházzal fogadnák a tanulni vágyókat, mert ugye technikailag nem arról van szó, hogy egy szívműtétet kell végrehajtani, és ahhoz óriási apparatúra kell, hanem arról van szó, hogy meg kell tanulni az orvosoknak és az ápolóknak, hogy mit, hogyan kell csinálni. De nem nagyon voltak nyitottak. A fiatal gárda igen, de döntéspozícióban nem a fiatal gárda van. És az idősebb gárda pedig nagyon merev, és nem rossz indulatból, tehát nem föltétlenül azt mondom, hogy féltik a pozícióikat, biztos ez is van benne, de félnek a változástól, és ugyanakkor él bennük rettenetes, hogy a fertőzés veszély. Mindenki ezt mondta, hogy nem, a babának az inkubátorba kell lennie, mert megfertőzik. Igen, paradigmaváltásról kell beszélnünk, tehát egész biztos, hogy olyan nincs, hogy a neonatológiára belődöröksz kinti cipővel. Olyan nincs, hogy nem fertőtleníted a kezed, de kezed sem mosol. Nincs. Az zárt ajtók mögött zajlik, és oda átöltöző természetesen. Meg hogy akkor a fertőtlenítés másképp kell zajlódjon, tehát ilyen szempontból megértem, sőt, ne is kengurúzzanak. De lassú víz partot mos, megyünk előre, és hogyha nem mi, akkor majd a lányaink, ha nem ők, akkor majd az unokáink majd oda jutnak. Ez így van, csak minden nap kell locsolni a diófát, és aztán megnő.
A stúdió vendége Patrubány Csilla, a Mamaguló alapítója, akivel saját készítésű babahordozó eszközeiről beszélgetünk kolozsvári műhelyében.
Hordozók közti különbségekről.
Én mindig azt mondom, hogy általános szabály nincs, a hordozókat ki kell próbálni. És mivel szinte minden városban van egy csoport, ezeknek a csoportoknak általában van elég nagy baba hordozó könyvtára. És el kell menni, vagy egyszerűen meg kell keresni a gyártót, és megkérdezni, hogy van-e tesztelési lehetőség. Nagyon sok apró eltérés van, meg kell nézni, hogy mi az a hordozó, amivel azt érzed, hogy wow.
Miben másak a mamaguló baba hordozók, mint a többi?
Általában az a tapasztalatom, hogy az anyukák meglepően kényelmesnek találják őket, és nagyon nagyon szépnek. Itt most meg kell említenem, hogy az anyagjaink nem véletlenül olyan szépek, mert elég sok grafikussal, rajzolóval és textilművésszel dolgozok együtt. Tehát Ferenci Boti designer is készített nekünk mintákat. Kürti Andinak az anyagjai az egyik favorit volt. Akkor egy nagybányai Lipó Irén nevű rajzoló grafikus lány is tervezte a matrioska anyagunkat, Moldován Mária horoszkópos anyagunkat, és ez a kör még bővül. Remélem. Ezek nem nyomtatva vannak az anyagra, hanem ezt így szövi a gép. És mi nem sorozatban készítjük, hanem egy hordozót készít el egy ember nálunk. Kihívást jelentettek, ugye nekem volt egy nagyon híres és nagyon szeretett kollekcióm, amit úgy hívtak, hogy örökség. Ezelőtt 3-4 évvel kezdtük el, amikor kézi hímzésű egyedi számozott hordozókat készítettünk, körülbelül 120 darab készült belőlük, és különböző falvakban különböző hímzőasszonyok teljesen egyedi hímzéseket hímeztek rá. Gyönyörűek voltak, matyó, kalocsai, keresztszemes, írásos, csodálatosan szép hordozók voltak. Éreztem, hogy ezek annyira gyönyörűek, ezek a hímzések, hogy ez megérdemli azt, hogy legyen rajta egy élő, lüktető, mindennapi használatban levő tárgyon, és úgymond legyen ez az örökség a babának. Azon kívül egy nagyon kedves barátnőm, aki az édesanyját nagyon korán elvesztette, egy bukaresti írónő, és nem maradt tőle semmi más számára, csak egy amúgy nagyon szép, de számára használhatatlan háziköntös, mert rá kicsi volt, és nem tudom. És mondta, hogy annyira szép ez az anyag, és ő nem tudja kidobni, mert ugye ez maradt egyedül az édesanyjától, és azt mondtam, hogy hát gondolkozott azon is, hogy baba hordozót csináltasson belőle, de hát ez csak egy ilyen abszurd ötlet, és mondtam, hogy hát küldje el, és megcsináljuk. Nagyon sokat kínlottunk azon a karikás kendőn, de elkészült, és elküldtük neki, és óriási volt a hatás, és ő volt az, aki leírta, hogy így legalább édesanyám is ölében tarthatja a soha nem látott unokáját. És akkor pont ez váltotta ki azt, hogy elkezdjük ezt az örökség kendőt, hogy ugye az a szeretet és az az ölelés, ami jön generációról, generációra, és dédnagymamáról, nagymamára, és anyára, és gyerekre, ez pontosan legyen ott, és ebben az ölelésben benne van minden.
Hát azt mondom, mindenképpen legyen folytatása ennek a kollekciónak.
Lehet, hogy lesz.
Mint mindenről általában, ugye az interneten bőségesen fellelhető információ a babahordozás vagy a hordozók kapcsán is, de néhol ellentmondásos. Csilla, mit mond, honnan tájékozódjon egy anyuka, aki most eldönti, hogy magára köti a gyermekét?
Van egy pár hivatalos oldal, ugye van a BCIA, akik lefektettek egy pár normát, és azon kívül jó, hogyha a helyi csoportot megkeresik, és megpróbálnak nem kommentek alapján, tehát megkeresik az adminisztrátort, vagy valakit, aki kompetens, vagy a Románia szinten is, meg nálunk is a csoportban én is szaktanácsadó vagyok, tehát én a Dresdai Trágesúlyának az alapkurzusát végeztem el, és nem vélemények alapján kell ezeket a dolgokat eldönteni. Most, amit minden szülőnek el szoktam mondani, tehát, hogy a babának a légútjai azok szabadon kell legyenek. Azok a hordozók, amiben az arca el van takarva, azok nem jók. A gyermeket puszi magasságba kell hordozni. Ez azt jelenti, hogy a mellkasodon van körülbelül a feje, és ahhoz, hogy megpuszíld az ő fejét, nem kell lehajolni. Ez nagyon fontos. Mindig, amikor beteszed a babát, főleg piciknél nagyon fontos, tehát újszülötteknél, hogy ahogy lefekteti a mellkasodra a fejét, akkor általában tudja 2-3 ujjat betenni az álla és a mellkasa közé. Legyen inkább felfele szegve a feje, ne takarja se a kendő, az orrát, se az űrruhája, se a teruhád, ne legyen befurakodva a mellkasodba, mert ők szeretnek oda elvackolni, de mindig gyöngéden el kell fordítani a fejét. Másik nagyon fontos dolog, hogy a babának a lába az fel legyen húzva úgymond M tartásba, béka pozícióba, az azt jelenti, hogy a térde mindig magasabban van, mint a feneke. Minden hordozóban, teljesen mindegy, milyenben van benne, ez nagyon fontos, hogy tértől tértig fel legyen függesztve a baba, vagy ha bent van a lába, tehát nagyon pindurkorába, akkor meg ugyanígy ilyen kis békaként legyen bent. Lehet ez a helyes tartás, és akkor a hátacskája is szépen ilyen C-be, kiflibe fog görbülni, úgy kell álljon. Kifele nem ajánljuk a hordozást, teljesen természetellenes pozíció.
Vannak, akik ettől tartanak pont, hogy nem tesz jót a hordozás a baba gerincének vagy csipőjének.
Nagyon jót tesz. Igen, tehát ez egy tévhit.
Mi az, ami még mindig ösztönzi ennyi év után is?
Az, hogy segít ez a dolog, és az, hogy nagyon hiszem azt, hogy a gyermekeket szeretettel kell nevelni. Tehát, hogy mindenkit, aki sír, azt meg kell vigasztalni. És nem igaz az, ugye azt mondják, hogy hát elkapatod, vagy elrontod, ilyen nincs. A gyerek nem romlik el, elromlik a hús, az étel, a liszt, a stb. És nagyon sok minden elromlik a világba. De a szeretettől nem nagyon romlik el semmit. Tehát ezek a gyermekek messze menően önállóbbak. Tehát, hogy ezek a gyerekek, amikor megteszik az első lépéseiket, nem néznek vissza. Pontosan azért, mert nekik nem volt meg a veszítési élmény. Ők nem kellett keressék, nem kellett kínuljanak, nem kellett üvölcsenek 20 percig, amíg nekünket felvették. De a gyereknek meg volt válaszolva a szeretetre, ölelésre, a fészekre, a közelségre, a kötődésre való igénye, és ezek ezt a dolgot alapnak veszik. Ezek a gyerekek sokkal nyitottabbak lesznek a társadalom felé, mert nem félnek, tehát ők egy masszív, szilárd, aranyfedezettel jönnek, nem kérdésekkel és kételyekkel és kétségbeesésekkel. A makarenkói hagyománnyal, úgymond a kommunizmusnak ez a borzasztó elidegenítő, családellenes, uniformizáló, úgymond életveszélyes technikáit ki kell iktatni, és nagyon fájdalmas az, hogy milyen mélyen tönkretette a tömegtudatot. Nem tudatos. Itt van pont a baj, tehát, hogy nem egy olyan váltás és történés volt, ami dátumként vagy rettenetként megmaradt az emberek agyában, mert abból sokkal könnyebb meggyógyulni és elhatárolódni tőle, hanem egy módszeres, infiltráló technika volt az, ahogy az anyákat visszavitték a gyárba 3 hónaposan, te kellett abba hagyják a szoptatást, meg az egész borzalom. Tehát az egész rettenet, ahogy a kommunizmus beleavatkozott a családi életbe. Tehát maradt egy ilyen óriási trauma ebben a témában, szerintem. De ugyanakkor maradt a falu közösségek szintjén egy olyan megtartó erő is, amit talán inkább a dédnagyanyáink voltak még a nem megviselt korosztály. Tehát az a generáció hozta még, amit ott olyan élesen elvágott ugye a kommunizmus. Ahol a gyermek otthon volt. Lehet nem a szülővel, de a nagyszülővel. És jobb is volt így, ugye, mert a szülő, ő a fiatal, ő az erős, dolgozik, de a nagyszülő már olyan lassú, amilyen még lassú a gyermek. Ugyanúgy beszél, ugyanúgy jár, ugyanúgy folyik számára az idő, és ugyanazokkal a tevékenységekkel telik el.
Itt ott erre rá is ismertek, mert hogy már van olyan, hogy összevontak óvodákat
öregek otthonával. Igen. Ez egy nagyon-nagyon szép lépés, mert ők vannak ugye az élet peremén. Az öregek már kifele, és a gyerekek még befele, de ugyanaz a senki földjén, átmeneti zónán vannak, és ugyanúgy kapcsolatban vannak a túlvilággal is, mint ezzel. De sokkal harmonikusabb, stabilabb környezetet tudtak biztosítani. És engem borzasztóan motiváltat, hogy nyilván ez egy hosszú út volt, rengeteg tapasztalással, rengeteg utánajárással, és rengeteg eszméléssel. Az motivál, pontosan az motivál, hogy ezeknek a gyermekeknek ez jó, hogy jót teszek, és az anyákkal is, tehát hogy ez nem csak a babáról szól. Egy boldog anyukának boldog gyermeke van. Tehát, hogy valahogy kegyetlen az, hogy az anyukák szeretik egymást megszégyeníteni, vagy sajnos van egy ilyen dolog, hogy nem annyira az összefogásra irányul ez a dolog. Nem is az anyukák, hanem az egész világ, hanem egy ilyen verseny van, hogy az én gyermekem hamarabb felállt, az én gyermekem átalúzta az éjszakát, az én gyerekem már 6 hónaposan elindult, tehát folyamatosan egy ilyen nem egy empatikus, egymás mellé álló, összetartó viszonyulásról van szó, hanem egy versenyről és egy felfele egymás fejére építkező szellemiségről, ami ugye kortünet, nem csak az anyák világára is. Azt nem mondom, hogy ezt le kell építeni, mert le kellene, nem gondolok ilyen merészet, és nagyon egyszerűen csak kell fejleszteni a saját oldalunkat, tehát hogy úgy mondani ezeket a dolgokat, hogy már pedig nem így van, tehát hogy empátiával viszonyul, nem azt fogom mondani egy anyának, aki bejön hozzám karikás szemmel, és esik össze, és ordít az oldalán a gyermek, hogy jaj, szegény fejed, hát az enyém átaludta az éjszakát este 8-tól reggel 8-ig, és órára szopott, és hogy is bírod, milyen szörnyen nézel ki. Nem ezt fogom mondani, hanem azt fogom mondani, hogy ülj le, megfogom a gyereket, kapsz egy kávét, ugye megmutatom, ne aggódj, ugyanebbe voltam. Ugyanilyen zombi voltam, ugyanígy azt éreztem, hogy kiugrom az ablakon, nem fogsz megbolondulni, tedd le a gyereket, nem leszel tőle rosszabb anya. Most rázogatom 15 percig én, utána előről kezdjük a beszélgetést. És ezt kell továbbadni. Ezekkel kell támogatni az anyukákat. Azzal, hogy te is jártál így, és ugyanúgy el fog múlni. Gyere, meglátod, jó lesz. Pont. A te gyerekednek te vagy pont a legjobb anyja. És az a tapasztalatom, hogy nagyon is igénylik az emberek mindenben a személyest, és nem annyira azt, hogy személyre szóló, hogy különleges legyen, mint sem azt, hogy benne legyen az emberi érintés, benne legyen a lélek, benne legyen a közvetlen kapcsolat, érezze azt, hogy én ezt nem muszájból, és nem kényszerből, és nem pénzhajhászásból állítottam elő, hanem azért, mert hiszek benne, és én úgy gondolom, még mindig ennyi év után is, hogy a mamagolón ez érződik, és ez egy szolgálat, tehát, hogy én nem fogok ebből se Hawaii-ra menni nyaralni, sem nagy autóval járni, sem semmi, tehát egyszerűen csak megélhetést biztosítok a munkatársaimnak, és önmagamnak, a családomnak, és ezen kívül pedig a meggyőződésem, hogy a babákba kell fektetni a lehető legtöbb szeretetet, törődést, és a családba, és az anyukákba, apukákba, tehát, hogy az erős, a kötődő szeretet, a kondicionálatlan kapcsolatok, azok megmentik majd a jövőnket.
Köszönöm a beszélgetést Patrubány Csillának, akinek munkájáról a mamagoló.com internetes oldalon tájékozódhatnak. Kedves hallgatóink, adásidőnk végéhez közeledve megköszönöm figyelmüket valamennyi közreműködő munkatársam nevében is. A mai fél órában Sziát hallgattuk. A hátralevő időben Daniel Waples zenél. A legközelebb jövő szerdán jelentkezünk a Natura stúdióval. Egészséget kívánok! Hallgassanak bennünket a www.bukarestiradio.ro honlapon is. Viszont hallásra!